Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ebben a számban is három témát hoztam nektek, egyet a norvég halfalmokról, egyet a középkorból, a középkori Angliából, egyet pedig az Amerika házatájáról, az Amazontól. De még mielőtt ezekbe belevágnék, felhívom a figyelmeteket, hogy még mindig tudtok engem és a többi magyar podcastet segíteni azzal, ha kitöltitek az országos nagy magyar podcast felmérést. A link a show notes-ba van, illetve az adáshoz tartozó Facebook posztban is ott van. Ha még nem tettétek meg, akkor kérlek benneteket, hogy töltsétek ki, ezzel sokat segítetek mindenkinek, aki Magyarországon podcastol, így természetesen nekem is. Köszönöm előre is! Azoknak, akik nem lógnak egész nap az Adatépítész Facebook csatornáján, bár tudom, hogy ilyenek nincsenek is, de ha mégis van ilyen, azoknak elmondom, hogy két új ilyen gépház üzenetem is van számotokra. Az egyik, hogy a podcast kikerült a Spotify-ra, úgyhogy Spotify-on keresztül is tudjátok hallgatni, úgyhogy ha valaki eddig azért nem hallgatta, mert nem volt megbízható lejátszója, vagy bármi ilyesmi, vagy kényelmetlennek tartja, hogy le kell töltenie. Tudom, hogy vannak köztetek olyanok, akik szeretik letölteni az adást. Azoknak mondom, hogy most már a Spotify-on is tudjátok hallgatni, úgyhogy ha úgy jobb nektek, akkor hajrá! A másik ilyen gépház üzenet pedig hasonló jellegű, de az Adatépítész most már a YouTube-on is elérhető, ami azt jelenti, hogy azok az adások, amiket most is hallhattok, a YouTube-ra is felkerülnek, úgyhogy aki onnét jobb szereti hallgatni, az így is meg tudja hallgatni az Adatépítész adását, úgyhogy ha valaki eddig azért nem hallgatta, mondjuk egy ismerősötöknek ajánlottátok az Adatépítészt, de azért nem hallgatta, mert nem szokott podcastet hallgatni, meg nincs podcast lejátszója, de YouTube-ozni szokott, akkor most már szólhattok neki, hogy itt van a lehetőség, és lehet YouTube-ozni. Egyben, ha gondoljátok, akkor kövessétek a YouTube-on is, lájkoljatok, osszatok meg, tudjátok, hogy kell az ilyesmit csinálni, ezzel segítetek nekem természetesen, úgyhogy ezt köszönöm, hogy vágjunk bele a témákba. Képzeljétek el a norvég fjordokat, meg úgy egyáltalán azt a gyönyörű vidéket. Ezen a vidéken vannak halfarmok. A halfarmokat úgy kell elképzelnetek, hogy van egy bazi nagy háló, átlagosan 160 méteres a kerületük, bocsánat, az átmérőjük, ugye ezek ilyen körökörbe vannak ezek a hálók, és 35 méter mélyek. Szóval bazi nagy hálók, és ez egy ilyen hálóban 200 ezer lazac lakik, ott él, ott nevelkedik, természetesen azzal a céllal, ez gyakorlatilag egy halfarm, így is nevezik őket, hogy halfarm, azzal a céllal nevelik őket ott, hogy kifogják és megehessük őket, hiszen nem tudom, tudjátok-e, de manapság az egyik, manapság mondjuk már elég sok környezeti probléma van, de az egyik legnagyobb probléma, hogy túlhalásszuk a tengereket, sokkal több halat fogunk ki, mint amennyit az képes újra termelni, és erre legalább részben megoldás az, hogy hát ahogy a termőföldeket is megműveljük, úgy tulajdonképpen a tengert is meg tudjuk művelni, ilyen halfarmokat létrehozva. Sejtetitek egyébként, hogyha 200 ezer halacska van, 200 ezer itt jelen esetben ugye Norvégia, tehát elsősorban lazacokról beszélünk, de hát most ez mindegy ebből a szempontból. 200 ezer halacska úszik egy ilyen egyébként nagy, de 200 ezer halnak nyilvánvalóan nem nagy medencében, ezek nem medencék, hanem hálóval elkerített részek a tengerben, de a logikát értitek, akkor nagyon sok hal nagyon közel kerül egymáshoz. Szóval az egyik legnagyobb félelme a haltermesztőknek és az egyik legnagyobb problémája az éppen ez. Ugyanis egyébként a halak tenyésztése nem egy nagy kunszt abban az értelemben, hogy ki kell vetni ezt a nagy hálót, ami nyilván költséges, de egyszer megcsinálják és ritkán kopik el, és onnétól fogva alapvetően viszonylag kevés teendőjük van, és várni kell, hogy a halak megnőjenek. Igen, ám viszont van egy hatalmas kockázatuk is, pont a halak nagy sűrűsége miatt az, hogy ha bármelyik halacska kap valami fertőzést, bármiféle betegséget, akkor az nagyon-nagyon gyorsan el tud terjedni egy ilyen sűrű halfarmon, és akkor ugye oda az egész történet. Mit lehet ez ügyben tenni? Tették fel magunknak a kérdést. Kermak nevű cég munkatársai kérdezték, és most már a Cargill-lal működnek együtt, ez két cég, amiből a Kermak az egy ilyen halfarm működtető vállalat, A Cargill pedig természetesen, hiszen az adatépítészen vagytok, egy adatos cég adatbányászattal és gépi tanulással foglalkozik. Konkrétan a vázolt megoldás úgy néz ki, hogy már biztos rengeteget hallottatok róla, ha máshol nem, akkor akár az adatépítész korábbi számaiban, hogy egyre inkább elterjednek a különböző arcfelismerő képazonosító megoldások. Én a saját munkámban is találkoztam már ilyen megoldásokkal, és foglalkoztunk vele, szóval tényleg merem állítani, hogy most már viszonylag széles körűen használják őket, de ezeket egyik alapvetően emberek arcának felismerésére használtuk, viszont gondoltak egy nagyot ezeknél a halfarmos cégnél, és arra gondoltak, hogy mi lenne, ha nem emberek arcát tanulná meg a rendszer, hanem halak arcát, vagyis hát halakat azonosítana be, konkrétan lazacokat, továbbra is lazacokról beszélünk. Hát és ahogy a reklámban mondják, és így lett a pamparam, szóval így lett a hal arc felismerő berendezés. A lényeg az, hogy úgy viselkednek ezek a halak, hogy időnként felmennek a közelebbi vízrétegekbe, ott egy kicsit úszkálnak, majd visszamennek lejjebb. Tehát a halfarmoknak van egy ilyen belső ciklikusságuk, ahogy a halak viselkednek. És amikor felmennek, akkor egy szenzorberendezés előtt elúsznak a fenti rétegeknél. Úgy van kialakítva ez a szenzorberendezés, ez van egy ilyen kúpos hát cső, vagy egy ilyen kúp készítve, és amikor felúsznak a halak, akkor így tulajdonképpen szinte muszáj elúszniuk a szenzor előtt. És ez a szenzor képes azonosítani a halaknak az egészségügyi állapotát, legalábbis egy jelentős részét, arról van szó, hogy látják, hogy van-e rajta külsérelmi nyom, van-e rajta bármi parazita, bármi olyan, ami a halnak a különböző problémájára vagy betegségére utalhat. Igen, ilyen szenzorok korábban is voltak, de ugye eddig nem tudták azonosítani a halat, tehát maximum addig tudtak eljutni, hogy valahol a 200 ezer halban van egy beteg, de nem tudták, hogy egy beteg van, vagy több beteg van, nem tudták, hogy az az egy hal az hányszor úszott el a szenzor előtt. Szóval értitek, annyit lehetett csak tudni, hogy abban a hatalmas 200 ezer halnyi állományban van legalább egy, ami nincs jól, de hogy mennyi, azt nem tudjuk. Most ez így önmagában még nem túl hasznos info, mivel nyilvánvalóan nem éri meg egyesével átnézni a 200 ezer halat. Nem volt ez az információ, hogy tulajdonképpen akcióképes, tehát így tudtuk róla, de maximum szomorkodni lehetett miatta. Nyilván a 200 ezer halat nem fogják ledarálni csak azért, mert az egyikben találtak valami problémát. Na, ezt a problémát oldja meg a halfelismerés, és egyébként ez a Bloombergnek, a Bloomberg Business Weeknek a cikke, természetesen most sem maradok teljesen adós a címmel, Agnieszka de Sousa írta, Salmon farmers are scanning fish faces to fight killer lice címmel jelent meg. Ebből tudjátok, nyilvánvalóan a címből ti is értitek, hogy alapvetően egyelőre egy betegségre mentek rá. Alapvetően azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont, természetesen biztos vagyok benne, hogy a jövőben több betegséget is fog majd vizsgálni a rendszer. Tehát itt nem is az a lényeg, hogy melyik betegséget vizsgálja, hanem az a lényeg, hogy az a halak egyéni azonosításra van lehetőség. És ez azért hatalmas előrelépés, mert a mezőgazdaságban, ahol ilyen sok apró dolog van, mondjuk sok apró hal, mondjuk egy lazac nem olyan apró, de értitek, szóval hatalmas mennyiségű hal van összepakolva egy területre, vagy bármilyen más haszonállat, ott az ilyen gyorsan terjedő betegségek, fertőző betegségek mindig problémát jelentenek, és igazából az itt a nagy lépés, hogy a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia, konkrétan az arcfelismerés, már az arc itt lehet, hogy rossz szó a halak esetében, de értitek, szóval a kép alapján történő személy azon, hát a személy se jó szó. Ebben nem tudom, hogy jövök ide, értitek, szóval az állat konkrét azon, konkrét állat beazonosítása kép alapján. Mondjuk úgy, hogy arcfelismerés helyett, hogy pofa felismerés, nem tudom, mi a jó szó, de értitek. Szóval ez lehetővé teszi azt, hogy gazdaságosan utána járjunk, és ki tudjuk emelni azt vagy azt a néhány fertőzött egyedet, amiről beszélünk, meg tudjuk vizsgálni, és így el lehessen dönteni, hogy hogy terjed ez a fertőzés, időben meg lehessen állítani, stb. Stb. Szerintem ez zseniális húzás, nekem azért tetszett nagyon meg ez a cikk, mert egyrészt nekem nem jutott volna eszembe az arcfelismerést állatokra használni, pedig így utólag visszagondolva miért is ne, teljesen logikus. Másrészt pedig szeretem, mikor ilyen csúcstechnológiájú dolgok olyan iparágokban terjednek el, vagy olyan iparágokban is segítenek, amiket a hagyományos gondolkodásban nem a csúcs technikával szoktunk összekötni, ilyen például a mezőgazdaság. Bár szerintem az adatépítésznek az epizódjaiba is már többször taglaltuk azt, hogy a mezőgazdaság valójában már bőven nem a kapálásból áll, és nagyon sok csúcs technikájú dolog van be, ez is egy kiváló példa rá. Azt gondolom, hogy a többség még mindig, ha azt mondom mezőgazdaság, akkor nem a high-tech iparra, a mesterséges intelligenciára és az arcfelismerésre gondol, De most ti, akik már az adatépítés hallgatói vagytok, ti most már tudjátok, hogy igenis lehet erre gondolni, ha mezőgazdaságról van szó. Nézzük a második témánkat. Ez a mostani témánk a középkorból származott hozzánk. Természetesen nem véletlenül van az adatépítészem. A cikk címe Data Mining Medieval Text Reveals Medically Bioactive Ingredients. Az Archive-on jelent meg a maga a tanulmány, én a tanulmányról szóló cikket olvastam először, aztán persze a tanulmányt is előszedtem. A tanulmány szerzőit mondom most, mert azt gondolom, hogy inkább őket illeti a kredit. Erin Connelly, Caro Idel-Ginio, azt hiszem, és Freya Harrison, az eredeti tanulmány szerzői. A cikk szerzőjét egyébként nem tudom, de most ez ebben a szempontból nem is fontos. Ami szerintem nagyon izgalmas ebben a cikkben, hogy olyan témát fog meg, amit elég kevesen szoktak szintén a csúcstechnikával párosítani, ez pedig a történelem tudomány. Akik jártasabbak a történelem tudományban, én abszolút nem vagyok jártas az angol, itt most az angol történelemről van szó, hát abban én nem vagyok jártas, úgyhogy én is csak ezt a cikkből tudom, de a cikkből megtanultam, hogy aki jártas az angol történelem tudományban, főleg a középkori angolban, az tudja, hogy a 15. században készült egy kézirat, ami a Bodellian könyvtár része és tulajdona, aminek a címe az, hogy The Lyle of Medicines. Azért mondom ilyen furcsa, mert nem úgy van írva, hogy Medicines, hanem Medicinis, valószínűleg akkori írás szerint. Ez egy latin nyelven írt szöveg, ami alapvetően recepteket tartalmaz, olyan gyógyszerekre, olyan készítményekre tartalmaz recepteket, ami ez egy orvosi könyv valójában a középkorból, konkrétan 6. Henrik udvarából tulajdonképpen. Robert Brooke írta, legalábbis úgy tudjuk, hogy hozzátartozott, hozzádatálják vissza a történészek, aki 6. Henrik személyes hát orvosa volt, vagy gyógyszerésze, nem tudom, hogy mivel itt inkább gyógyszerészetről van szó. A lényeg az, hogy a könyv egy receptes könyv, ami különböző készítményeknek az elkészítési módját és a hozzávaló alapanyagokat, ezek ugye elsősorban mindenféle növények és hasonló orvosságok tartalmaz. Alapvetően, amikor a középkori, főleg a középső, meg a kora középkori gyógyászatról beszélünk, akkor azért azt szokás mondani nagy átlagba, vagy azt szokták mondani legalábbis nagy átlagba, hogy azért ennek jelentős része inkább ilyen kuruzslás, meg placebo hatás volt, meg persze tartalmazott évszázados megfigyeléseket is. Ezt a témát járta körbe egy történész adatbányász csapat, és hát szerintem viszonylag meglepő következtetésekre jutott, bár ha jobban belegondolunk, nem is annyira meglepő, mert így kigondolta volna, hogy a középkori ember is próbált észszerűen hozzáállni a dolgokhoz, és megtenni mindent a gyógyulásáért. Lehet, hogy ez nem tökéletesen illeszkedett mondjuk a vallási vonulatba, vagy bármi ilyesmibe, de azért alapvetően senki nem szeretett volna meghalni, vagy betegségekkel szenvedni, úgyhogy viszonylag észszerűen álltak hozzá ez a dologhoz. Sokkal észszerűbben, mint azt mai szemmel gondolnánk, majd, hogy nem tudományos módszertan alapján. Hogyan jutottak erre a következtetésre a kutatók? Hát az adatbányászat segítségével. Nagyon érdekes eszközt vetettek be, a hálóelemzés eszközét. Mi a probléma az ilyen szövegekkel ugyanis? Az a probléma, hogy nagyon sok alapanyag többféle néven szerepel benne. Ráadásul vannak olyan alapanyagok, amiknek feltehetőleg a hatóanyaga ugyanaz, de különbözőek maguk az anyagok, például valamilyen gyökér, valamilyen gyökér leve, és ugyanannak a gyökérnek a szárított-porított változata feltehetőleg ugyanazzal a hatóanyaggal dolgozik, mégis a receptekben ugye három különböző dologként szerepel. Ezért aztán nem lehetett ezt a szöveget csak úgy feldolgozni, hogy nesze számítógép oldjad meg, mert ha csak a karaktereket vizsgálja, akkor ugye a számítógép ezeket a hatóanyagokat különböző dolgoknak vette volna. Úgyhogy a hálóelemzés módszerét vették alapul a kutatók, és elkezdték szépen szétszedni, és újra összerakni magát a füves könyvet, a receptes könyvet. Egyébként érdemes tudnotok, hogy több mint 3000 alapanyaggal foglalkozik a könyv, és 113 különböző betegségre tesz javaslatot, vagy megoldási javaslatot. Már eleve a betegség is nehéz volt, össze kellett orvosokat is bevonni a témába, össze kellett gyűjteni a betegség típusokat is, ugyanis a könyv természetesen nem ilyen értelemben, nem mai értelembe vett tudományos, tehát alapvetően tünetekre próbál megoldást, és nem pedig betegségekre. Ugye nem volt lehetőségük és eszközük az akkori gyógyítóknak arra, hogy utána járjanak, hogy egy bőrpír az egyébként miért van, hanem alapvetően tünetegyüttesekre mentek rá, és az alapján próbáltak gyógyítani. Szóval először is visszavezették a tünetegyütteseket betegségtípusokra. 30 különböző tünetfaj típust gyűjtöttek össze végül is a 113 betegséghez, és aztán a 3000 alapanyagot is elkezdték hasonló módon csoportosítani. Tehát úgy képzeljétek el, hogy ilyen nagyobb csomópontokat, hálóelemzéses módszerrel dolgoztak, ilyen nagyobb csomópontokat csináltak, mint például mondjuk kömény. És akkor a kömény por, a kömény mag, a köményből készült kivonatolt tinktúra, minden hasonló, azt hozzá kötötték ehhez a nagy témához, hogy kömény. Egyébként ezt topic modellingnek hívják az adatbányászat terén, amit most csinálunk, ugye ilyen témákat és témához tartozó altémákat próbáltak meg összekötni. És hogyha valamelyik receptben használták a kömény valamilyen változatát, akkor azt is behúzták egy vonallal, azt a receptet is a köményhez. És akkor ugye úgy alakult ki, hogy amelyik recept több szálon is egy adott alapanyaghoz kötődik, az egy erősebb kötődés, amelyik csak közvetetten kötődik, az egy gyengébb kötődés, stb. Stb. Ebből egy ilyen hálózatot tudtak felépíteni a kutatók a szövegbányászat és a hálóelemzés eszközével. Ezután az így elkészült eredményt megmutatták egyébként ma praktizáló, tehát valódi orvosoknak, akik nem történészek, és alapvetően a legtöbb megfigyelést meg tudták erősíteni. Ami nagyon meglepő volt, hogy nagyon észszerűen közelítették meg ezt a dolgot, tehát ha nem voltak biztosak benne, hogy mi okoz egy problémát, akkor olyan keverékeket, itt konkrétan a cikk egy olyan szájvíznek a receptjét hozza példának, amiben gyakorlatilag egy ilyen gyógyszerkombót sikerült beledolgozniuk, tehát több olyan anyagot is, ami antibakteriális hatású, több olyan anyagot, ami gyulladáscsökkentő hatású, tehát egy csomó ilyen anyagot összedolgoztak egy szájvízbe. Nyilvánvalóan azzal a logikánnal követve, hogy ha valamelyik nem hat arra a konkrét betegségre, de egyébként helyesen ismerték fel a tünetet, hogy az egy gyulladás, csak másért gyulladás, akkor valamelyik másik hatóanyag ebből a szájvízből hatni fog. Így tehát szájgyulladásra ezt a szájvizet lehet ajánlani, kvázi függetlenül az alatta lévő valódi betegségtől, mert valamelyik hatóanyaga be fog ütni és hatni fog. Ez igazából egy elég helyes megközelítés, hogyha mai orvosok is ezt csinálják, hogyha nincsen olyan eszközük, amivel képesek azonosítani a konkrét betegséget, és mondjuk nem annyira jól leírt, vagy nem ismert a konkrét betegség, nem lehet a tünetekből eldönteni, akkor ilyen komplex gyógyszereket, mondjuk egy komplex antibiotikumot fognak adni a páciensnek. Tehát a gondolkodásnak a módja és iránya az már 500 vagy még több évvel ezelőtt is nagyon hasonló volt a maihoz. Csak hát az eszközkészlet az ugye nem volt annyira kifinomult, mint a mostani. Ezen kívül megpróbáltak és sikerrel a kutatók felépíteni egyfajta hierarchiát a különböző hatóanyagok között, és a hierarchia és az összekapcsolódások mentén olyan összefüggéseket is találtak, amik a mai napig vita tárgyát képezik. Gondolok itt olyan növényi hatóanyagokra, mint az aloe vera és hasonló, amiről a többség úgy gondolja, hogy nyugtató, hámosító, stb. Tehát élettanilag jó hatása van. Tökéletesen és egyértelműen nem sikerült ezeket általában igazolni, több ilyen anyagot is ír a cikkén. Megmondom őszintén, én nem értek ehhez az orvostudományi vonulatához, úgyhogy ezt ne is kérjétek rajtam számon. Ha valaki részleteiben érdeklődik, akkor a cikk szokás szerint a show notes-ban elérhető link formájában. Nem akarok úgy tenni, mintha ezt én érteném, úgyhogy inkább így mondom el nektek. Ne haragudjatok, hogy sok konkrétumot nem mondok, de úgyis csak elkeverednék benne. A lényeg inkább az, hogy olyan anyagok is megfigyelhetők a hálózatban, amiről a mai napig nem tudjuk pontosan, de a népi bölcsesség és a megfigyelés jó hatást tulajdonít neki, és mivel olyan anyagokkal van hálózatba kötve, amikről meg tudjuk, hogy hasonló hatása van, ezért feltételezhetjük azt, hogy már 500 éve is az volt a megfigyelés, ami most, ami nem egyértelmű bizonyító erejű, de mindenképp egy pozitív indikáció abba az irányba, hogy valóban ezek így hatnak, még ha most még nem is tudjuk egyértelműen bebizonyítani, hogy és miért. Szóval nagyon érdekes, hogy ebben a témában találkozik a középkori gyógyászat, ami nyilván elsősorban megfigyelés és tapasztalat alapú volt, ami legalább részben ellenőrizhető a modern orvostudománnyal, és legalább részben úgy tűnik, hogy működőképes. Persze nem vethető össze egy mai modern gyógyszernek az erejével, de azokból az eszközökből, ami akkor volt, azokból a lehetőségekből ezt lehetett kihozni. Ami még szerintem szintén érdekes, hogy az akkori sokszor sötétnek nevezett középkori gondolkodás, és hát persze bizonyos szempontból joggal nevezzük annak, gondolok itt emberek elégetésére és hasonlók, de hogy akkor is azért, akik orvosok voltak és embereken próbáltak segíteni, mindent összevetve hasonló megközelítéseket és nagyon is logikus felépítésű gyógyszereket és és különböző gyógyászati szereket, krémeket, szájvizeket, stb. Kevertek ki. Tehát az volt a logika, amit most is követne egy patikus, hogyha nem lennének olyan jó eszközeik és annyi felhalmozott tudásunk, mint amennyi most már van. És harmadikként pedig a számomra a legérdekesebb vonulata pedig az, hogy a történelem tudományban adatbányászati eszközök és hálózatelemzés segítségével új információkat és új perspektívákat lehet megnyitni. A történelemtudomány is azt gondolom, hogy egy olyan terület, ahol alapvetően nem az szokott beugrani az embereknek, hogy hát persze, történelemtudomány, akkor adatbányászat, meg mesterséges intelligencia, meg hálózatelemzés, hanem inkább könyvtárak, és olvasgatás, és egyetemek, és krétapor jut az ember eszébe, de téved, amikor ez jut az eszébe, mert ilyen is van. Úgyhogy remélem nektek is legalább annyira érdekes és izgalmas, mint amennyire nekem volt, amikor ezt először olvastam. A mai utolsó témánk pedig az egész internetet szinte bejáró Magyarországon is a Bitporton, a Hardware Software magazinon, a 444-en, meg még mit tudom én még hol meg nem jelent téma, ami az Amazon egy tavaly év elejé vagy év közepi kísérletét mutatja be, vagy arról számol be, mi a Reutersnél jelent meg eredetileg a hét során ez a cikk, vagy ez a téma, ami arról szól, hogy az Amazon készítette egy olyan mesterséges intelligencia alkalmazást, amivel az volt a céljuk, hogy a HR folyamataikat javítsák, tehát konkrétan azt szerették volna elérni, hogy amikor tömegesen töltenek fel CV-ket, álláskeresők az Amazon felé, akkor a mesterséges intelligencia leszűkítse a top 5 jelöltre a jelölteket, és a természetes intelligencia, tehát a valódi emberi HR-esnek már ne több száz vagy több ezer CV-t kelljen átnéznie, hanem csak azt az ötöt, ami tényleg potenciálisan jó. Az ötlet alapvetően nagyszerű, abból a szempontból, hogy ezt tényleg így meg tudnák könnyíteni a HR-esek munkáját, és hát az Amazonról beszélünk, szóval ott emberek ezreinek a felvételéről beszélünk, így aztán érthető, hogy ez ennek a tömeges volta miatt erre szükség lehet. Azonban a cikk nem ezért járta be a fél internetet, mert ilyesmiket már láttunk megcsinálnak sikeresen és jól, hanem azért, mert az Amazon leállította ezt a kísérletet, mivel elég hibásra sikerült ez a mesterséges intelligencia, például a kokáért alapvetően negatívumként ítélte meg, tehát konkrétan pontot vont le egy jelentkezőtől, akkor, ha az illető nő volt. És hát az internetet azért járta be, mert hogy ez most egy nagy ilyen szenzáció lett, hogy hát a nőket negatívan különböztette meg az AI. Kevésbé mérsékelt emberek ugye erre egyből ráraboltak, hogy hát igen, ők már régóta mondják, hogy a nők kevésbé jó munkaerők, meg stb. És hogy hát most a mesterséges intelligencia, ami ugye egy számítógép, tehát ugye nem hibázik, ezért most ezt be is bizonyította az előítéleteiket. Szerintem az adatépítés hallgatói már sejtik, hogy ez miért hülyeség, de természetesen el fogom mondani részletesen. A kevésbé vehemens oldala az internetnek meg inkább arról kezdett el beszélni, hogy lám-lám az AI az mégis téved, és mennyire nehéz jó AI-t alkotni, stb. Szóval mindenki belelátta a maga kis vesszőparipáját ebbe a dologba, és hát engedjétek meg, hogy én is foglalkozzak vele, de ahelyett, hogy én is a következő virágégést, az minden HR-estől való munkaelvételét, vagy éppen ennek a egyenesnek, vagy számegyenesnek a másik végén a nők nem valók munkára, meg kevésbé jók, mint a férfiak. Szóval ezeket a mítoszokat eloszlassam, és elmondjam, hogy ezt a kísérletet miért csinálták meg rosszul. Mert egyébként valójában leírják, hogy mit rontottak el, és aki részletesen és rendesen elolvassa a cikket, annak egyáltalán nem merülhet fel a fejében semmilyen szempontból, hogy bármilyen módon is ez azt bizonyította be, hogy az AI szexista, vagy hogy a nők rosszabb munkaerők, vagy semmit, ami a médiában ezzel kapcsolatban lejött, abból nagyjából semmi nem igaz. Magyar vonatkozásban azt gondolom, hogy a bitport.hu cikke az, ami lehozza ezt a témát, de körülbelül a cikk közepétől fogva érdemben beszél arról, hogy mi történt valójában, és érdemben beszél ennek a valódi hatásairól, tehát ők szerencsésen elkerülték egy kicsit ezt a szenzációhajhász vonalat. Mi történt? Eleve úgy próbálták meg a dolgot feldolgozni, ugye sokféleképpen tudnánk feldolgozni a HR oldalról a beérkező CV-ket, például ha valaki ezt adatbázisba tölti fel, mezőket tölt ki, akkor azok értékeit is vizsgálhatnánk. Azonban itt inkább a szöveges vizsgálat irányába indultak el az Amazonnak a szakemberei, itt ez nem egy rossz ötlet, és megpróbáltak az egyes CV-k szövegét kibányászni, és a keresés nem sikeres szívinknek az összevetését elvégezni. Hát itt követték el az első hibát, ugyanis az a nemes egyszerűséggel sikeres szívinknek azt nevezték, hogy a felvettés valamilyen szempontrendszer mentén, egyébként ezt nem taglalja a cikk, de nyilván a HR alkotott erre egy szempontrendszert, jó dolgozónak minősített dolgozók CV-jét vizsgálták. Gondolom azokét, akiket felvettek, és mondjuk próbaidő után ott maradtak, vagy nem tudom, legalább X ideig dolgoztak az Amazonnál, és nem rendkívüli felmondással küldték el őket, és stb. Stb. Ezt is el tudjátok képzelni, hát valami fajta definíciót alkottak arra, hogy mi a jó, de nem itt rontották el, hanem ott rontották el, hogy az elmúlt 10 évből vették ki a CV-ket, és hát az Amazon majdnem minden, messze túlnyomó többségben van a munkatársai között a férfi. Ja, az fontos tudatok, bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy itt az IT-s oldalra van szó, tehát nem a raktárakra, meg ilyesmikre gondolunk, tehát alapvetően fejlesztőt kerestek. És olyan kifejezéseket próbáltak megkeresni a CV-kben, ami a sikeresebb fejlesztők CV-ében előfordulna. Mivel az elmúlt 10 évben az IT szakma sajátosságai miatt is, meg talán ez most már szerintem azért változóban van, de 10 éve még egyértelmű volt, hogy aki informatikus, az férfi. Természetesen voltak női informatikusok 10 évvel ezelőtt is, mint ahogy most is vannak, de sokkal kisebb volt a számuk, sokkal kisebb volt az arányuk. Sejtitek, hogy mi történt? Természetesen egy kiegyensúlyozott osztályozási problémával álltak szemben, csak nem vették észre, és hát mivel a számítógép a sikeresek között jóformán csak férfiakat talált, mivel alapvetően eleve férfiakból válogatott, ezért úgy döntött, hogy a nő és mindenhol, ahol a nő szerepel a kifejezések között, az egy negatívum, hiszen a pozitív CV-kben nagyon ritka volt a nő. Ráadásul, mivel a pozitív CV-k férfiak CV-jei voltak, bocsánat, ezért természetesen férfias nyelvezettel voltak megírva, így aztán minden olyan CV-t is negatívan sorolt, amik nőies nyelvezettel, vagy úgymond női témákkal foglalkozott. Ugye konkrétan ilyesmit női téma alatt most azt értsétek, ilyesmit mond a cikk, hogyha például egy hölgy beírta mondjuk munkán kívüli hobbi tevékenységnek azt, hogy mondjuk egy lány sakkcsapatot vezet, vagy annak a vezetője, ez nyilvánvalóan egy tök jó pozitív dolog. Egyrészt ugye a sakkozást az gyakran asszociáljuk magasabb IQ-val, az informatikusok körében népszerű a sakk, mint olyan. Másrészt egy sakkcsapatot vezetni az mindenképpen egy közösségi aktivitást mutat, ami pozitívum, de mivel benne volt, hogy női sakkcsapat, és a férfiak CV-jében az a kifejezés, hogy női, az szinte sosem szerepelt, ezért ez inkább egy negatív jelző volt, és mínuszpontokkal látta el a mesterséges intelligencia. Azt állítja az Amazon, hogy az így elkészült emmit, azt végül nem vetették be egyáltalán, mivel hát részrehajló volt, és hibásan működött. Ráadásul például a programozás kifejezést sem értékelte pozitívumnak, nyilvánvalóan azért, mert minden programozó CV-jében megtalálta ezt a kifejezést, amiből arra a következtetésre jutott, hogy az, hogy valaki tud programozni, az nem szempont, hiszen mindenki tud programozni, mármint az ő kis világában, ahol ugye csak programozók voltak, hanem inkább más dolgokra kell figyelni. Ami így ebben a formában minimum véleményes, bár mondhatjuk azt, hogy a programozni tudás önmagában a programozók között nem elég, ugyanakkor az, hogy random CV-kből a programozókat nem vette pozitívumnak a programozói állás esetében, az, hogy is mondjam, nem tűnik okosnak. Szóval valójában az történt, hogy csináltak egy AI-t nem elég körültekintéssel. Egyébként meglepő számomra ez a dolog, mert a cikk ilyesmit ír, ilyen horror számokat most puskázok nektek, mert nem tudom fejből. Igen, 50 ezer kulcs fogalmat vizsgáltak meg, 500 különböző modellt használtak. Szóval amíg 50 ezer fogalmat néztek, és 500 különböző modellt létrehoztak, hogy tényleg senkinek nem jutott eszébe, hogy de srácok, csak férfi, vagy jóformán csak férfi CV van benne. Hát persze, hogy ostobák az eredmények. Nem tudom. Nem tudom. Kijött belőlem a cinikus kis ördög, mikor ezt olvastam, és egy pillanatig megfordult a fejembe, hogy mi van, ha ez az egész csak egy ilyen média hack. Hogy tulajdonképpen abszolút nem voltak ilyen ökrök az Amazonnál, hanem csak az egész cikk arról szól, hogy benne legyen a médiában, hogy Amazon, AI, mennyire fejlett cég, mennyire csúcs technikával foglalkozik, és ráadásul mennyire tudatos a női egyenjogúság teré, hogy egy ilyen kísérletet leállított, hiába mondja az AI. Lehet, hogy egy ilyen, nem tudom, fordított logika van mögötte. Persze lehet, hogy most túl kombinálom a dolgokat, és egyszerűen csak nem voltak elég körüntekintőek. Láttunk már nagy cégektől máskor is hülyeséget, szóval ez önmagában nem lehetetlen. Kíváncsi vagyok a véleményetekre egyébként ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy itt egy egyértelmű helyzet van, mármint abban az értelemben, hogy egyértelműen rosszul építették fel az AI-nak a teljes működési környezetét, így aztán a kijött eredményei hasztalanul. De abban a tekintetben, hogy szerintetek mondjuk hány éven belül, itt azt írja a cikk, hogy a világ nyugati világ HR vezetői úgy gondolják, hogy 5 éven belül már napi szinten fognak igénybe venni AI segítségét, és hogy ebben az ebbe vetett bizalmuk rendült meg ennek a cikknek az olvasása után. Nekem ez egy picit ilyen fura, de mindegy. Szerintetek hogy van? Szerintetek mennyi idő múlva fogja AI szűrni a szíviket? Jó lesz ez nekünk, hogyha AI szűri a szíviket? Szerintetek hogyan lehetne jót csinálni ebből? Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Osszátok meg a véleményeteket a poszthoz kapcsolódó Facebook, tehát az adáshoz kapcsolódó Facebook posztban, de akár elküldhetitek e-mailben is nekem a hello@adatépítész.hu-ra. Ennyi volt mára az adatépítész adás, találkozunk a következő számban, remélem tetszett nektek ez is szám is. Sziasztok!